Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból az Összhang legutóbbi műsoraiban Galbács Pál újságíró szerkesztővel beszélgettünk. Műsorunk utolsó perceiben szó volt arról, hogy házigazdánk ott volt, amikor 1985 első napjaiban egy tolvonással megszüntették a román televízió magyar adását, és ennek munkatársait szélnek eresztették. Galbács Pál kényszerből és ennek köszönhetően lett munkanélküli. 1985 és 1989 között volt mézes kalács, sütő, vart nadrágot, jacket és mindenféle eladható ruhadarabot. 1989. december végén szintén Bukarestben volt, amikor a forradalom napjaiban újjászületett a magyar adás. A következő órában az elmondottakra is választ kapunk, és még arról is beszélni fogunk, hogy jelen pillanatban feleségével, Schaffhauser Ildikóval Ilyefalván él. De vajon, hogy kerültek ide, és miért épp Ilyefalva? Témánk a magyar újságírás és a televíziózás összhangja. Házigazdánk tehát ezennel is, Galbács Pál szerkesztő újságíró, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk harmadszóra is az Összhang Ilyefalván felállított mikrofonjai előtt. Folytatásképpen jó lenne, ha az új korszak által hozott és megteremtett kihívásokról is beszélnél a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak. Folytassuk tehát innen a témakör harmadik és egyben befejező részét.
A televíziós ember munkája az a látványt jelenti. A látványt, hát a képiséget jelenti. Nem szívesen beszélnék a munkáimról, hiszen több száz kis és nagyobb riportot készítettem, köztük félórás anyagot és dokumentumfilmet. Nagyon nehéz lenne kiragadni egyetlen egyet. Még ötöt is nehéz lenne. Azért megemlíteném a Köpeci Sebestyén Józsefről készült félórás filmemet, amit a Magyar Televízió többször, Duna Televízió többször, és természetesen az én fészkem, először az én fészkem sugárzott. Akkor még nem tudtam, hogy a majdani újságíró szervezetet alapító barátom, igazgató tanácsi tagja lesz ennek az egyesületnek. Szekeres Attiláról van szó, a Háromszék újságírójáról. Szívesen emlékszem vissza erre, mert mindenkit meglepett mindenkit. Hát az emberek zömét meglepte az, hogy a román címert egy magyar ember tervezte? Igen, a román címert egy magyar tervezte, nem csak, hogy ezt a munkát végezte el egy magyar ember, hanem Bukarest számtalan magyar vonatkozású emléket őriz, hogy egyedet ne mondjak, például az a negyed, a dél-bukaresti negyed, ahol én magam laktam, a Bercsény negyed, ami ugye a bercsényi huszárok menekülésekor Bercsényi Miklósról kapta a nevét. Köpeci Sebestyénről készült félórás film azért él bennem egy tüskével, mert azért kell beszámolnom róla, hogy bárki, bármikor, akár a kollégáim, és főként a kollégáim, hogyha a munkatársak nevét kifelejti, akkor igen-igen nagy bűnt követ el. Én elkövettem ezt a bűnt. Magát a szövegkönyvet, a szöveget magát én írtam, magát a vázlatot Kónya Ádám nyugodjék békében építette fel. Az ötlet maga az övé volt. És én mondom, a szövegnek, amit hallhatott a képi zenei aláfestés alatt a néző, annak semmi köze nem volt a Kónya Ádám szövegéhez, de a teljes vázat ő állította össze. Hangsúlyozom, nem tudom eléggé hangsúlyozni. Erre fel a stáblista, amikor megjelenik, egyedül ő hiányzik. És ez az én hibám volt. Azonnal bocsánatot kértem tőle, azonnal telefonáltam a... Én nem voltam ott, telefonáltam, hogy ezt hogy hozzuk össze, hogy csináljunk, mint csináljuk. Végül is nem javítottuk ki. nem javítottuk ki, nem tudom milyen meggondolásból, arra sem emlékszem, hogy én ezt miért nem szorgalmaztam vehemensen. Valószínű, hogy a tüske annyira szúrt belőlről, hogy már logikusan sem tudtam gondolkozni. Ismétlem, soha, de soha ilyen hibát nem szabad elkövetni. Elnézést kérek, hogyha a kollégáim figyelmét hívom fel erre, mert ez tanítómesének hangzik.
De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a rendszerváltást követően 1989. decemberétől 8 éven át az újraindult Magyar Adás szerkesztője, a Napirenden című rovat vezetője, 1998-tól a Kolozsvári Magyar Adás főmunkatársa, az MTV és a Duna Televízió állandó munkatársa vagy. A következőkben foglaljuk össze ezeket az éveket.
Már beszéltem ezekről az évekről, legalábbis a periódus bevezető részéről. Nehéz nagyon arról beszélni, ami csak képileg, tehát ami televíziós műfaj. Ezért aztán inkább néhány érdekes történetet, unalmas történetet elmesélnék. Említettem az előző részben az igazgató nevét, Emmanuel Valériót. Egy alkalommal találkoztunk, ő már akkor nem volt igazgató, és találkoztunk a lift előtt, vártunk a liftre, beültünk a liftre, megölelt. Hogy örvendek, hogy látlak. Nem hittem volna, hogy ezek ilyenek. Mire gondolt? Nyilván arra gondolt, hogy én az ő szekuritátés hátterével dolgozom együtt, és őt kirúgták az igazgatói állásából a másik ága ennek a szekuritátés társaságnak. És gondolta, hogy összeölelkezünk, úgy gondolta, hogy érdemes összeölelkeznünk, mert egy hajóban őrölünk és egy malomban evezünk. Na de, ennek volt egy előzménye. Valamilyen szűkkörű összejövetelen, nem értettem vele egyet, és hogy valami olyasmit fogalmazott meg, hogy ha nem tetszik nekem, akkor menjek. És akkor én azt mondtam neki, hogy ön hamarabb fog elmenni innen, mint én. Említettem, hogy a szám az mindig zár nélkül működött, és nekem lett igazam. Érdekes dolog például egy másik televíziós vezéralakkal történt esemény. Őt úgy hívják, hogy Răzvan Teodorescu. Ő egy kopasz ember, mint én, és úgy emlegették mindig a hátországban, hogy Csufulics, a borzoska. Vele is van egy unalmas történetem, mert elment a főszerkesztő Boros Zoltán Amerikába zenélni, de hosszú időre. Pont akkor történt, hogy Magyarországon volt egy, nem Budapesten, vidéken, de Magyarországon egy olyan értelmiségi összejövetel, ahol rendkívül szélsőséges vélemények is elhangzottak. Hétfő volt, egyszer csak mellettem megint Emmanuel Valériu, az igazgató, ugye, akkor még az volt, hát az az elején történik, ide jön, hogy te, van egy kiváló anyagom, sikerült megszerezni, kiváló, nektek való. Nagy pehe volt, hogy fülest kaptam, hogy ott miről volt szó. Na most gondoljuk el, hogy ők már meg is szerezték, hogy dolgozott a hírszerzés. Ők már meg is szerezték az anyagot. Te, ez olyan anyag, ez direkt nektek való, megtagadtam. Erre fel kellett mennem az elnökhöz, Răzvan Teodorescuhoz, és hát vele, hogy kezdődik a beszélgetés, hogy azonnal tegyük be, mondtam, hogy nem. És itt tanultam meg egy román szót. Én beszélek ugyan románul, de azért lexikálisan is, meg egyéb ügyben is vannak bajok. Nos, mondom neki, hogy ar fi un idiotism, mármint hogy betegyük. Idiotizmus lenne, hogy mi ezt az anyagot betegyük. Erre azt mondja nekem, idiocénie. Na, akkor tanultam meg, hogy nem idiotizm, hanem idiocénie. És nem tettük be. Jött a híradó, és a híradó már úgy kezdte, hogy ezek a renitens magyarok nem vállalják azt, hogy. Így kezdődött a híradó. Megmentettük, állítom, hogy megmentettük a Magyar Adást. Állítom. Katinak ugyanez a véleménye, mert az elnökhöz Katival ketten mentük fel. Simonfi Katival.
Tudjuk, hogy a budapesti Duna Televízióért alapítvány alapító tagja vagy, ugyanakkor a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének szintén alapító tagja és tiszteletbeli elnöke. Mit jelentettek és mit jelentenek számodra ezek a feladatkörök?
A helyzet az, hogy a Duna Televízióért Alapítványnak valóban alapító tagja vagyok, de soha nem tevékenykedtem ott. Ez inkább egy ilyen kitüntetésnek számít, hogy egyáltalán ott befogadtak. Soha semmit az alapítvány érdekében nem tettem, bár tudni kell, hogy mint minden alapítvány, ez is pénzt vár el, pénztámogatást vár el. Nagyon sok tehetős ember is alapító tagja, és ők nyilván pénzzel is támogatták ezt az alapítványt, hangsúlyozom, büszke vagyok, hogy ott lehetek, de nem voltam soha tevékeny. Mármint itt az alapítvány területén. Na most, a Duna Televíziónak és a Magyar Televíziónak, az M1-nek valamennyien, vagy szinte valamennyien a bukaresti magyar adástól bedolgozói voltunk. Ez ugye pénzkeresetet jelentett, bár hozzá kell tennem, hogy a televízióban, a román televízióban és minden televízióban a fizetések az átlagfizetéshez mérten igen-igen magasak. Nem részletezem, de nagyon magasak. Több, mint meg lehet élni belőle. Ahhoz viszont, hogy a Duna Televízióban és az M1-nél, ahogy viccesen szoktuk emlegetni, a Magyar Királyi Televíziónál, hát külmunkatárs lehess, ahhoz bizonyos minőséget el kellett érned. Nekem egyetlen egy anyagom tűnt el annak idején, mert az egy olyan világ volt, hogy a vasúton a hálókocsi kísérővel küldtük Budapestre a kazettát, ott a Magyar Televízió kiküldte az emberét, átvette, egyetlen egyszer eltűnt, viszont egyetlen egyszer sem utasították vissza egyetlen anyagomat is, rengeteget küldtem, amúgy saját ötletemre, hát ha jó nektek. Igen, elfogadták. Ez a dolog persze, hogy jól fogott mindenkinek, hiszen hát meg sem mondom, hogy mennyit fizettek. Hát miért ne? 5000 forintot adtak egy percért. Na most azért az egy percért meg kellett dolgozni, de tegyük hozzá ehhez az 5000 forint per perchez, hogy akkor 50 forint volt egy liter gázolaj. Hát akkor tessék kiszámolni. Na most, hát ugye felépült ez a ház, ahol most beszélgetünk, a házunk, IF Alván, gyönyörű udvarral. Gyönyörű? Vagy én dicsérem. Ehhez pénz kellett. Említettem neked, hogy két képeslapot 300 dollárért adtam el. Na, hát ami maradt, azt is eladtam, nem kis pénzért. Érőkségféleképpen hozzám került egy igen-igen szép, nagyon szép szecessziós hálószobabútor. Gyönyörű volt. 92-ben került a félig meddig örökségként a tulajdonomba, és pont az 50 éves születésnapomon el is adtam egy német úriembernek, meg sem mondom itt, aztán tényleg nem mondom meg, hogy mennyiért, rirdatlan pénzért, pont az 51. születésnapomon, 94 májusában. Hát felépült a ház. Jó, tehát Duna Televízió, Magyar Királyi Televízió. Szakmailag is sokat jelentett, hogy mondjam, önbizalmunkat javította az, hogy nem akárhol szerepelünk, nem csak, bár nagyon nézett volt az adásunk, a bukaresti magyar nyelvű adás, hiszen akkor még egyetlen adás volt. Olyan önérzet erősítő hatása volt, amit minden kollégám érezhetett, hiszen valamennyien, vagy majdnem valamennyien bedolgoztak. A saját fészkemet is el kellett látnom, mi az, hogy is. Az volt az is. A saját fészkemnek pedig gyártanom kellett, mert gyártanom kellett, nem volt mese. Na most képzeld el, az esetek legnagyobb részében a film vagy filmecske végén az a stáblista, hogy ki a zenei aláfestő, ki az operatőr, ki a sofőr, ki a gyártásvezető, na az mindig voltam. Nagyon-nagyon megterhelő volt a munka, de szívesen csináltam. Hát na, hogy szívesen csináltam. Volt is olyan helyzet, hanem 3 évig, a fordulat után, úgy el 93-ig, hanem 94-ig nem voltam szabadságon. Szóval nem voltam szabadságon. És meg se éreztem, kivéve amikor megéreztem. És volt néhány olyan találkozásom is, amit hát persze, hogy szívesen felidézek. Például Habsburg Ottóval készítettem, 3-szor is találkoztam. Legelőször Szombathelyen készítettem vele egy interjút, ez a 90-es évek legelején volt, amikor ő sietett Sopronba, egy találkozó volt a szombathelyi emberekkel, telt ház, az ottani tanárképző főiskolának a díszterme, telt ház, tömbbe. És én a főszervezőnek szóltam, hogy szeretnék a őfelségével készíteni egy interjút, és a következőképpen fejeződik be Habsburg Otto találkozása a szombathelyiekkel. A szervező feláll, és elmondja, hogy köszönjük szépen a jelenlétet. Őfelsége igyekszik Sopronba, ott is találkozója van. Nem fogad szerkesztőket nem ad interjút, egyetlen egy kivétellel a bukaresti magyar nyelvű adásnak hajlandó. Nem mondott nevet, nyilván nem az nevemre szóló kegy volt, hanem a Romániában működő magyar adásnak szólt. Elkészítettem vele az interjút, és rendkívül unalmas volt, én szeretem ezt a szót, rendkívül unalmas volt a kezdet. Azzal kezdtem, hogy megkértem, hogy mondja meg, hogy szólítson. Hát, hogy ő Európa Parlamenti képviselő, Habsburg úr, egyébként kiszólítsam, ahogy akarom. Nem mondtam semmit, elindult a beszélgetés, és most jön az igazi udvarias mondat, hogy mi magyarok nem mondhatnám, hogy elégedetlenek lennénk a Habsburg uralommal. Egy kicsit megszeppent a kedvességtől, de nagyon szépen válaszolt. Lényeg az, hogy ő úgy látja, hogy a kereszténységet végülis a Habsburg dinasztia óvta meg a nyugat felé oszmán támadásokkal szemben. Hát én nem vitatkoztam, ő ezt magyarázta. Habsburgot ott végig következetesen felségnek szólítottam. Szakmánkból adódóan azért, hát hol az utca gyerek, hol pedig a királlyal van dolgod. Én nagyon sok anyagot készítettem a bukaresti utca gyerekekről, csatorna lakókonról. Egyik érdekesebb volt, mint a másik. Az egyiket például a Duna Televízió szerkesztője úgy oldotta meg, hogy a beérkező anyagokat Ausztráliától Amerikáig, Románián keresztül és Magyarország, a kábítószer fogyasztásról volt szó, fiatalok kábítószerről. Úgy oldotta meg a szerkesztő, hogy bekérte az anyagainkat, Magyarországon kívüli anyagainkat, és azok a, mi úgy kellett megcsináljuk, ugye állunk a kamera előtt, minthogyha ő kapcsolna azonnal. Egy ilyen trükkel. És az egy rendkívül jó adás volt. Nos, én megkértem egy kollégát, hogy jöjjön operatőrnek, mert hát nekem ott ezt-azt el kell intéznem, és le kellett menni a csatornába. Hát az nem egy kellemes dolog, én ismertem, hogy néz ki. És nem volt hajlandó lemenni. Na hát, fogtam a kamerát és lementem. Mondom, már ismertem, tudtam. Különben egy magyar lányt is találtam, 10 éves volt terhesen. Ezek a dolgok ugye a föld alatt zajlanak, mondjuk. A föld felett pedig az olyasmik, mint például Vakarójú, amíg emlékszünk a román miniszterelnökre, és Horn Gyula. Én készítettem Horn Gyulával egy interjút Budapesten, úgy ültettem be, egyébként úgy, hogy ma szóltam és holnap fogadott. Úgy ültettem be, hogy ha ő erre ül, akkor Vakarójút majd Bukarestben erre ültetem, ez pusztán a montírozás miatt világos. És azt mondja nekem, hogy mert, egyből tegezett, mert ebből a helyzetből úgy nem tudunk kilábalni, hogy akár egy négyzetcentiméternyi területet is követeljünk Romániától. Ez háborút jelent. Kérdeztem, hogy Vakarójú úrnak mit üzen. És mondta, nem is emlékszem, hogy mit. De végig úgy beszélt róla, hogy Vakaró úr, ez nyilván adásban, Vakaró úrnak azt üzenem, érdekes módon nagyon jellegtelen lehetett, mert nem emlékszem rá, hogy mi volt. Ezek az elnöki találkozások. Akkor van az utca embere, akit nagyon szerettem mindig sokkal jobban, mint akár a csatorna lakóját, akár a királyt, amúgy mint interjú arany, mert nagyszerű dolgokat tudnak mondani. Nagyszerű dolgokat. Sokszor előfordult, hogy megjegyeztem, hogy mit mond, mert az megér egy misét. Meg is csináltam a legtöbb alkalommal. Ezeket a riporteri, szerkesztői élményeket ugye örökre őrzi magában az ember, mert hát nem adatik meg az mindenkinek, hogy ilyen változatos és állandóan bekövetkező találkozásokra tegyen szert. Elmondok egy esetet, ami Szovátán történt. Ha képernyőn vagy, akarod, nem akarod, teljesen mindegy, úgyis ismerté válsz. Szovátán vagyunk, anyósom és a feleségem. Ez valamikor a 90-es évek elején. Sétálunk a főutcán, nyár van, tömeg van, és végig sétálunk, jól hallható. Né Galbács Pál. De ez többször. Mikor a sétány végére értünk, másik úton akartunk visszamenni, anyósom megállít. Gyere, menjünk végig még egyszer. Olyan aranyos volt, szerettem is mindig anyósomat. Imádott utazni, és anyósommal, apósommal bejártuk Nyugat-Európát.
Jelen pillanatban feleségeddel, Schaffhauser Ildikóval ilyen falván élsz. Hogyan kerültetek ide, és miért épp ilyen falva?
Eljöttem ilyen falvára, mert hallottam, hogy egy igen-igen tevékeny fiatal református pap felújítja a várat. Hát erről mozit kell csinálni. Kijöttem, megismerkedtem vele, és akkor körbehordozott, még akkor romos vár körül, és az oldalban, amikor megálltunk itt a házunkkal pont szemben, azt kérdi, hogy nem akarnak véletlenül ilyen falván lakni? Mondom én, a kifejező gúnyos nevetés, és beszélgetünk minden, és akkor véletlenül pont a feleségemmel voltam, nem tudom miért, mert forgatás előkészítésre nem szoktunk szinte soha együtt menni. Véletlenül együtt voltunk. Visszatérünk, és megyünk Brassóba anyósomékhoz. De nem jutottunk el csak az ilyefalvi dombig, itt mindjárt a határban, mikor mondom, te Ildik, hogy erre menjünk vissza, nézzük meg, hogy miről van szó. Visszajöttünk. Tiszteletes úr, össze tud hozni azzal, aki a tulaj? Igen, összehozott. Egy hónap múlva a nevünkön volt. Na most, olyan olcsón vettem meg, hogy az előleget, parmadát az összegnek kivettem a zsebemből. Annyi pénzem volt. Nem csaptam be senkit, ez volt az ár. És akkor néhány nap után hoztam a kétharmadot, és egy hónap után a teljes telek a nevünkön volt. Szerettünk volna egy hétvégi házat. Nagyon jó ismerősöm, Vásárhelyi ő is, született még Vásárhelyi. Beszéltem vele, hogy te kéne nekem egy hétvégi házat építened. De ott, mikor kiejtettem a hétvégit, már javítottam egy házikót. És azt mondja, lehet szóróla, de mondom, nincs csak 500 dollárom. Igazából 700 volt, de 200-at megtartottam magamnak. Akkor még dollárvilágot élt Románia. Nem márkavilágot, mert akkor a nyugat-német várka volt a másik igazi valuta. Nincs nekem csak 500 dollárom, add ide. És a következő héten már ásták az alapokat. Évekig épült a ház. Olyan ütemben, ahogy a pénzt tudtam adni. Jelen sem tudtunk lenni, nem tudtuk végigkövetni az építkezést, mert mi futottunk a pénzünk után, dolgoztunk, de rettenetesen. És annyi kérésem volt, hogy ne legyen kocka, ne legyen gyufáskatúja, ne legyen doboz. És mutattam is neki egy magyarországi lakásokat bemutató színes folyóiratban egy házat, de az túl nagy volt. Na azt csökkentette, kicsinyítette le, és tervezte meg így. Sok olyasmi van, ami másként alakulhatott volna, hogyha jelen vagyunk, de nem voltunk jelen, mindegy, ez a helyzet. Így kerültünk ide. Tehát végül is az akkori tiszteletes úrnak, a Erdély mai református püspökének köszönhetem, hogy itt lakunk. El kell azért róla mondanom, hogy ami ebben a faluban valóban maradandó, akár szellemileg, akár fizikailag, tehát épületek és így tovább, a templom, a vár felújítása, az mind az ő nevéhez fűződik. Hatalmas munkát végzett. Mindaz, ami fontos és lényeges, mind fizikai, mind szellemi értelemben, az mind az egykori helyi református paphoz, Kató Bélához, Erdély jelenlegi püspökéhez fűződik.
A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete Vásárhelyen mutatta be nem is egy, hanem két könyvedet. Beszéljünk röviden most ezekről a munkákról.
A dolog úgy kezdődött, hogy összedugtuk néhányan a fejünket. Kéne valami olyan alapítványt összehoznunk, amelynek nemzetépítés lenne a feladata, persze, lehetőségeink szerint, és kérhetünk támogatást is, mert hiszen egyesület vagyunk. Sokat beszéltünk arról, hogy mi legyen az, hogy legyen az. Végül Szekeres Attila, a Háromszék szerkesztője, kitalálta, hogy újságíró egyesület. Mi legyen a neve? Az, ami tilos. Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete. Mert hogy Székelyföld nincs. Féltünk is egyébként a bejegyeztetéskor. Nem a hatóságoktól, hanem attól, hogy visszarúgják, és akkor nincs appelláta. Hát sikerült átvinni. Személyhez fűződik a támogatás. Egyik politikusunk, nem nevezem meg, nem hatalmazott fel, hogy a név megmaradt. Legalábbis én ezt gyanítom. Tőle nem hallottam, de én ezt gyanítom. Mert tudjuk, a bukaresti közfelfogásban mi az, hogy Székelyföld. Hát vörös posztó. A neve megvan. Na de most már valamit csinálni is kellene. Semmink nincs, 1300 lejjel indultunk. Ennyivel indult az egyesületünk. Valamit csinálni is kéne. Hát akkor mit? Szervezhetünk újságíró tábort, meg is tettük. Szervezhetünk tanácskozásokat, akár konferenciát, meg is tettük. Hirdethetünk közadakozásból persze, hirdethetünk egy könyvkiadásra szóló felhívást, hogy uraim, akkor adjatok valami pénzt, mert könyvet adunk ki. És ezeket mind megcsináltuk, mind megcsináltuk. De jött az egésznek a teteje. Kérvényeztük a Bethlen Gábor alapkezelőnél, kérvényeztünk egy támogatást, igazából nem is kérvényeztük, hanem felkértek engem. Ez így történt, mert egy véletlen találkozásnál elmeséltem, miről van szó, az egyik fontos embernek, és ő azt mondta, hogy azonnal adjátok be a kérelmet. Beadtuk a kérelmet, és ma ott tartunk, hogy szeptemberben akartuk volna átadni, de eltolódik egy évig, mert jövőre már a székháznak már csak a belső munkálatai és az udvarrendezése maradt el. Kétszintes, rendkívül látványos, ha időd van, elvihetlek, közel van. Ijefalva határában, Domboldalon, az Oltvölgyére néz.
A Gúnyhatár című kötetetben egy rólad készült karikatúrát látni, kezedben kicsi fényképezőgép, ez lenne mesterséged címere?
Nem is tudom, hogy mi lenne a mesterségem címere. Tulajdonképpen nem vagyok képzett operatőr, nem voltam soha, de ezzel kapcsolatban azért elmondanék valamit. Ausztráliában él két jó barátunk, férfeleség, Józsa Erika, ha mond még valamit a név, a Bukaresti Magyar Nyelvű Adásnak egykori szerkesztője, bemondója, kiváló zenész, és Demián Jóska, a férje, aki hát túlzás nélkül mondom, világhírű filmrendező. Éppen most kapta az Országos Film Egyesület, ACIN románul a rövidítése, a díjat, ő kapta a díjat a forgatókönyvért, és a felesége a zenéért, rendkívüli kitüntetés. Nos, először, amikor Ausztráliában jártunk, hát jártunk ide is, jártunk oda is, jártunk amoda is, és én pedig vittem egy kamerát. Én úgy be voltam rezelve, mert én tudtam, hogy Jóska egy olyan híres rendező, hogy Romániában ma is tanítják a Filmművészeti Egyetemen a filmjeit. Nagyon féltem, hogy úristen, mi lesz ebből. Jóska engem háromszor, négyszer hátuljamon billent, és csináltam, azért csináltam, nem mondott semmit. Eltelt már egy hét, amikor, hogy nagyon megdicsért. Hát, hogyha ezért a munkáért megdicsért Demián Jóska, akkor bárkivel szemben megteszi, ugyanazt érezte volna, mint én. Így lettem én operatőr, hangsúlyozom, soha életemben nem tanultam, viszont volt képi érzékem, erről tudtam. Történik egy érdekes dolog. És ha már kameráról volt szó, hadd meséljem el azt is, ami hát bűnügyi regénybe illik sok szempontból. Vásárhelyről megyek éppen Bukarestbe, majdnem azt mondtam haza, de hát én igazság szerint nem ott voltam otthon. Szóval Vásárhelyről megyek Bukarestbe, feleségem Szebenben volt forgatni, nyitom az ajtót, nem működik a zár. Szerűszakon nem működik, nagyon megijedtem. Megijedtem, mert azt hittem haza jött, és ki tudja, valami történt, elájult. A szembe szomszéddal nagyon jóban voltunk, természetesen román család, hiszen hát mi voltunk az egyedüliek a ötszintes lépcsőházban, akik nem románok voltak. A szemközti lakóval nagyon jóban voltunk. Egy rendkívül szimpatikus család, és bedöngettem. Nyomtam a csengőt, nem reagált, és döngetni kezdtem. Úgy, ahogy döngettem nálam is, hogy hát ha felébred Ildikó, ha már hazaérkezett. Hát beletelt nekünk szakmabili betörőknek egy olyan 3-4 órában, amíg kinyitottuk. Bemegyek. Tel volt téve egy általam csinált hosszú asztalra a montírozó egység, de mi a jó jég, a kamera nincs ott. Egy hatalmas doboz volt. Nem volt profi kamera, inkább úgy mondanám, hogy a profi alsóbb kategóriája. Rendkívül drága, az egész berendezéssel, montírozó berendezéssel együtt, felhajtva, mert mindig leszoktam takarni, amikor nem vagyok otthon, a montírozó egységet, kitakarva, az erkélyen az ajtó betörve, nem csak betörve, nyitva, körülnézek, ez rablás. Csak a kamera hiányzik. Hát igen, a kamera hiányzik. Rohanok a telefonhoz, hívom a rendőrséget, és mondom nekik, hogy az történt, hogy betörtek a lakásomba, és felvevő kamerát loptak el, raboltak el, és a montírozó egységgel együtt a kamera és a teljes felszerelés a Német Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumának a tulajdona. Ami így volt. Tőlük kapta a feleségem. A pasas sikított egyet a telefonba. Csé! Nagyon megijedt. Mindent bejegyzett, mindent, akkor nem jöttek ki. Szerintem főnökségi összejövetel volt. Reggel 6 órakor, mint az akciófilmekben, így kerítették be a bejáratunkat a rendőrségi autók. Jön a parancsnok, ez és ez vagyok, domnule Golbocs. Von face tot possibilul, Galbács úr, mindent megteszünk, minden lehetséges megteszünk, hogy előteremtsük. Karácsony előtt előteremtették, ez december elején volt.
És akkor, Galbács úr, befejezésül, miként látod az erdélyi magyar újságírás jelenlegi helyzetét?
Baj van, méghozzá nagy baj. Valamikor úgy hívták az erkölcstelen, gerinctelen újságírót, hogy revolver újságíró, ami azt jelentette, hogy elment a vállalkozó, és azt mondta, hogy ezt megírom, de nem írom meg, hogyha, és ütötte a zsebét. Ma nagyon hasonlatos a helyzet, csak egy picit megcsavarva. A laptulajdonos, adástulajdonos, a médium tulajdonosa azt mondja, hogy vagy ezt írod meg, vagy ki vagy rúgva. Az alaphelyzet tulajdonképpen ugyanaz. Na ez az egyik nagy baj. A másik, az írott média jövőjét nem látom rózsásnak. Persze beszéljenek előre a szakemberek. Ugyanis ott van a kompjúter, ott van a világháló. A leghatékonyabb eszköz az emberek félretájékoztatására, mert bombasztikusan fogalmaz, és az emberek buknak a bombasztikumra. Hát a sajtó talán túléli. Én annak idején túléltem, amit túléltem. Ezt kívánom a sajtónak is, amit hát, hogy mondjam, több mint szeretek.
Utolsó kérdésként, kit hallgatnál a legszívesebben az Összhangban, és miért?
Népsort tudnék mondani. Csak egyetlen személyt mondhatok? Szó volt róla, említettem, nagy tiszteletű Kató Béla, Erdély református püspöke.
Így legyen, megpróbáljuk, most azonban köszönjük a beszélgetést.
Ismét köszönöm én is, hogy jelen lehettem, és befejezésül még egy mondatot mondanék, elsősorban a kollégáimnak. Ha lehetséges, mindig hallgassanak a lelkiismeretükre, és ha nem, akkor is.
Köszönjük mindhárom beszélgetést még egyszer, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, az Összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét házigazdánk, Galbács Pál újságíró szerkesztő nevében is, immár harmadszorra. Lassan át kell adjuk a stúdiót, innen a Kovászna megyei Ilyenfalváról. További kellemes estét kívánunk, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.